Mindjárt most a 35 Buddha áldásáról lesz szó. Az hogyan segít a 35 Buddha megtisztulni a rossz karmáktól, múltban elkövetett rossz cselekedetek lenyomataitól. Tehát azt mondtuk, hogy a múltban elkövetett cselekedeteink, illetve hát minden cselekedetünk egy bizonyos lenyomatot hagy a tudatban, méghozzá abban a tudatban úgy hívunk, hogy az alaptudat. Alaptudat, a tibeti buddhizmusban ezt úgy hívjuk, hogy künsi alaptudat, hogy mindennek alapja, vagy minden alap, röviden, a szanszkritból, hogyha fordítják, ezt úgy hívják, hogy a tárház tudat, alaya, alaya szanszkritul, tárház tudat, tehát a tibeti az alaptudat. Olyan értelemben alap, hogy minden ebben, hogy mondjam, ahogy a földben a vetőmagok, ugye, a földben megfogannak, és ugye azután kihajtanak, és gyümölcsöt hoznak, tehát a föld kell ahhoz, hogy a magból, sok-sok számtalan magból, vetőmagból, ugye, növény legyen. Tehát ugyanígy, ugye, tehát a föld az alapja a termésnek, igaz? Tehát ehhez hasonló módon a tudat működésének, a tudat termékeinek, így tehát az egész életünknek, mert az egész életünk a tudatunk terméke, az alapja ez a tudat. Tehát ebben a tudatban vannak a karmikus lenyomatok elrakározva. Minden cselekedetünk hagy egy nyomatot, egy lenyomatot maga után ebben a tudatban, és azután ebben a tudatban ezek szunnyadó állapotban vannak, mint ugye a vetőmagvak, amelyek például ősszel vetnek, és akkor tavaszig ugye elhajtanak ki, ugye az őszi takarmány, búza, stb. És ugye tavasztal aztán, amikor kedvezőek a időjárás feltételek, fölmelegszik, nedvesség van, elmúlik ugye a hó, elmúlik a fagy, akkor ugye fejlődésnek indulnak ezek a növények, igaz, amelyek előbb az időlegesen szunnyadó, átmenetileg szunnyadó magvakból azután kikelnek. Tehát ehhez hasonló a karma is. Nem hajt ki azonnal, nem hoz termést, nem hoz gyümölcsöt azonnal minden mag, hanem lehet, hogy sok-sok világkorszak, tehát millió és milliárd évekig is a tudatunkban szunnyadhatnak ezek a lenyomatok, potenciális lehetőségek. És amikor megjelennek a kedvező feltételek a fejlődésükhöz, akkor beindul a fejlődés. És akkor ugye gyümölcsöt hoznak ezek a cselekedetek. Ma már most. Tehát ha ezt tudjuk, hogy ezek mind alapvető okok jelen vannak a tudatunkban, tehát csomó cselekedetünknek a lenyomata, akkor azt is tudjuk, hogy ha ezeket kitisztítjuk, akkor nem lesz belőlük ugye termés. Tehát a jelenlegi gondolkodásunk az olyan, hogy ugye, mint az általában nyugati gondolkodás az, hogy csak az eredményt látjuk, tehát a már megjelent dolgokat, és azoknak egyfajta tüneti kezelését próbáljuk ugye eszközölni, enyhíteni, tüneti kezelést. De nem gondolunk arra, hogy ennek van valami oka, tehát egy eredendő oka, mondjuk így. Egy magja, nem gondolunk arra. Márpedig a buddhizmusnak ez egy nagyon fontos felismerés, hogy igenis van egy mag, és nem a tüneteket kell kezelni elsősorban, hanem sokkal okosabb dolog, hogyha a magokat kezeljük. Tehát a nem kívánatos magvakat egyszerűen eltávolítjuk a tudatból, és akkor soha nem lesz belőle nem kívánatos eredmény. Igaz? Gyakorlatban ez például azt jelenti, hogy végezzük a tisztító meditációkat, például a nyugnét, az valami más, és akkor nagyon sok ilyen magtól, szunnyadó magtól meg tudunk tisztulni, és például meg tudunk gyógyulni betegségekből. Tehát ahelyett, hogy a betegséget tüneti módon kezelnénk, eltávolítjuk a magokat, a szenvedés magvait. És vagy megelőzhetünk betegségeket, meg még betegségnél komolyabb dolgokat is, tehát szerencsétlen újjászületéseket és így tovább, vagy akár erre az életünkre vonatkozó dolgokat is, de tehát ezen az életünkre túlmutató dolgokat is meg lehet tisztítani ezen a módon. És vagy pedig esetleg valaki oda megy a nyugdíjra a betegen, és akkor nyugdíj után eltávozik ki, onnét gyógyultam. Ilyen is van. Például Láma Mahának az esete ilyen, amikor is ő egyszer, amikor még Indiában élt, akkor egy olyan betegséget kapott, amit senki nem is ismert, de súlyos dolog volt, és gyógyíthatatlan. Tehát egyszerűen nem is tudták, milyen betegség, nem tudták természetesen gyógyítani se. Ilyen rossz, csúnya, fekete kelések, meg dudorok, hogy mondják, ilyen daganatok nőttek rajta mindenfelé a testén. És egyszerűen semmi orvos nem tudott mondani semmit. Beszéltek össze-vissza. Meggyanisították, hogy utcalányoktól volt, és azoktól kaptam mindenfélét, egy ilyen szerzetes létére. És egyszerűen nem tudott senki csinálni semmit. És akkor elkezdett nyomnézni, és nem tudom, 30 vagy hány nyomnét csinált, és akkor meggyógyult. Így van, elmondta. Problémát adott, és akkor semmi. És tudjuk jól, hogy a nyugné eredete is, hogy a mi vonalunk, nyugnéban több vonal van, de a mi vonalunk az Gelongma Talmoktól származik. Gelongma Talmo pedig egy észak-nyugat-indiai hercegnő volt, Zahorból, vagy nagyon tudom, ami ott van egészen a Ladaki határ felé. Zahori hercegnő volt, és leprás lett, leprát kapott. Abban az időben még nem tudták egyáltalán gyógyítani a leprát, úgyhogy elkülönítették őt is, és akkor szerencséjére különböző módokon, csodálatos és más módokon kapott útmutatásokat arra, hogy Jungnét gyakoroljon. És a Jungnél gyakorlása révén tökéletesen meggyógyult. Visszakapta eredeti állapotát. Legalábbis ezt mondja a történet, hogy hát nem csak hogy meggyógyult, nem csak hogy nem lett rosszabb a helyzete, hanem visszanyerte az eredeti szépségét, és stb. És emellett persze szellemileg is megtisztult, és elérte Csenrédi állapotát, tehát megvilágosult. A szeretett Buddhájának az állapotát elérte, megvalósított. Tehát megvilágosult. Tehát ez egy új gondolkodásmód szintén nyugat számára, hogy mindenek oka van. Mindenek van egy megelőző oka. Arról beszélünk, hogy vannak okok, elsődleges okok, és aztán vannak, úgy is szokták mondani, hogy másodlagos okok, úgy is szokták mondani, hogy feltételek, körülmények. A kettő együtt dolgozik. Tehát, hogyha van ok, de nincs az éréséhez szükséges feltétel. Tehát nincsenek meg a körülmények, adottságok, feltételek ahhoz, hogy az ok megérjen, beérjen, akkor az ok szunnyadva marad, láthatatlan marad, akár meddig, sokáig. Tehát az ok, volt csak akkor lesz eredmény, gyümölcs, ha a kiváltó feltételek, vagyis az érést segítő feltételek is jelen van. Egy egyszerű példa erre, hogyha valakinek például az a mondjuk egy karmikus oka arra, hogy őt autóval elgázolják, mert a karma az ennyire specifikus, tehát tényleg szó szerint nem általános dologról van szó, de hogy autóval elgázolják, ugye hogyha soha nem jár olyan helyen, ahol autók vannak, akkor nem tudják autóval elgázolni. Nyilván, igaz? Vagy például olyan karmája van, hogy szakadékba fog zuhanni. Megvan a karmája. Valamikor szakadékba fog zuhanni, de amíg nem kerül olyan helyre, ahol szakadékok vannak, addig nyilván nem tud szakadékba zuhanni. Igaz? Tehát az ok nem elegendő, hanem az ok mellett meg kellene ezek a, tehát szükség van ezekre a feltételekre. Tibetül úgy, hogy gyú, ez az ok, és a kyen, ez a körülmény, vagy a feltétel. Tehát a gyú, kyen, együtt dolgozik. Igaz? Tehát, és a dharma gyakorlásnak a fő módszere az, hogy a gyú, tehát az elsődleges okok tisztítása. Elsődleges okokat sikerül kitisztítani, már pedig gyakorlásra egy lehetséges, akkor egyszerűen nincs, ami beérjen, tehát nem lesz belőle szenvedés. Karmikus szenvedés. Igaz? Ez nagyon fontos terület. Minden dharma gyakorlásnak ez mondjuk egy fontos hatása, de a nyung az különösképpen hatékony, ilyen tisztító, okokat tisztító gyakorlás. Ja. Tehát azt mondtuk, hogy az ellenszer szutrában a 35 Buddha nevének recitálása. Kérjük a segítségüket, mert mindegyik Buddha különleges fogadalmat tett arra, hogy valamilyen módon segíti a lényeket megtisztulni. Mert a megtisztulás ezt jelent, amiről beszéltem. Megtisztulni előttől a gyúktól, előttől az okoktól. Ezért fordulunk hozzájuk. A Buddhák közül első a Szákák bölcse, vagy Sakyamuni. A jelenkor Buddhája, az ő nevének és különböző megszólításainak az elmondása meghiúsítja 10 000 nagy világkorszak alatt elkövetett ártalmas tettek hatásának a beérését. Na. Tehát 10 000 világkorszaknak a ilyen karmikus okait tisztítja ki. Az pedig sok. Tehát délelőtt beszéltünk a világkorszakról. Tehát a nagy világkorszak az egy egész világegyetem kialakulásától a elpusztulásáig, megsemmisülőség tart, sőt, utána még ugye az üresség korszak. Ez a 4 nagy periódus együtt alkotja a nagyvilág korszakot, ez pedig megszámolhatatlan sok-sok év. Van valami kiszámolás rá, nem tudom én, de a nullák azok körbeérik ezt a természetesen többször is. Meg se próbálni. Tehát ugye olvassuk itt a szövegben, hogy a tibetű Csomdende, Desincsek, a Dajsomba, Yamakta, Dokozandje, Sakya, Tugala, Csase, Ló. Ez magyarul annyit tesz, magyarul, ő előtte, aki a baga van, a tatagata, az árhát, a teljesen megvilágosult a Sakya, ami előtt lehúgni. Mit jelent ez? Ezek a Buddhának a különböző megszólításai. Ebből a Csomdende, vagy baga van szanszító, magyarul azt jelenti, hogy a létkörön túljutott megsemmisítő. A létkörön túljutott megsemmisítő. Aki minden szennyeződést, az elme mérgeit, a zavaros érzelmeket, a szabadulást akadályozó fátylakat, és a minden tudást akadályozó fátylakat is eltávolítja. Ezért hívják megsemmisítőnek. Ja? Tehát a megsemmisítő ezt jelenti. Megsemmisítő a szennyeződések, az elme mérgeit, a zavaros érzelmeket, a szabadulást akadályozó fátylakat, a minden tudást akadályozó fájtlakot, ezt mind megsemmisítik, ezért hívják, hogy megsemmisítik. Ja. Túljutott a létkörén, és a végső valóságban tartózkodik, ezért hívják túljutottnak. Ja. Ugye a létköre, a szamszára, vagy kényszerű létköre, ezen túljutott, ebből kijutott. A következőnél a desinsek a tibetiül, a szanszkritú tathagata. Magyarul úgy lehet fordítani, hogy az akként ment. Azt jelenti, hogy ő a létkörén és szenvedésein túljutott, és elérte a teljes megvilágosodást. Így tehát megszabadult az elme mérgeitől, a zavaros érzelmektől, valamint az ösztönzésektől, indítatásoktól, és a régi karmáktól, amelyek kiváltják azokat. Tehát a zavaros érzelmeket hívjuk az elme mérgeinek. Ja? A zavaros érzelmek. Azokat hívjuk az elme mérgeinek. És a tudjuk, hogy ötféle van, igaz? Öt fő csoportja van a zavaros érzelmeknek. Ez ugye a gyűlölet, az ellenszenve és annak különböző válfajai, igaz, a gyűlölettől kezdve az irritáció és a többi. A ragaszkodás és annak válfajai, tehát vágy és vonzódás és így tovább. Tehát mondjuk, hogy így a rokon szem bizonyos értelemben. Ellenszem, rokon szem. Rokon szemből, ugye itt a közönséges rokon szemből van szó, tehát vonzódásról van szó. Akkor a következő a nem tudás. Nem tudás, amihez hozzátartozik a közöny, a hogy mondják, ostobaság, szellemi tompaság és hasonló dolgok. Ez is egy érzelem. Azután van a gőg, ide tartozik hogy a büszkeség, tehát önző büszkeség, önelégültség, stb. És végül van az irigység és a féltékenység. Tehát ez az öt alapvető mérge van az elmének, ezeket így zavaros érzelme. Tehát mindezektől és a karmáktól megszabadul. És így eljutott a végső valóság teljes megismeréséhez. Tehát ezt jelenti, hogy az akként ment, vagy tathágatelkésén. Következő, Drácsomba tibetül, az, hogyha esetleg nézzétek a szöveget, az jó, mert akkor közt tudjátok kapcsolni valamihez. Ugye itt most a 3000 szutrának vagyunk a elején, nem a legelején, de azt hiszem, hogy az első déli oldalon. Az első oldal alján kezdődik, Csomdendő Desinsekta. Tehát a Bhagavan, ő előtte, aki a Bhagavan, a Tathagata, az Arhata, teljesen megvilágosodott, a Sakyamuni előtt leborulok, erről a mondatról van itt szó. Az első oldal alján kezdődik, első B oldal tetején kezdődik. Tehát a Drácsompa az Arhatot jelent szanszkritul, ez magyarul úgy fordítható, hogy az ellenségem győztes. Azért hívják így, mert a zavaros érzelmeket legyőzte. Ez azt jelenti, hogy a teljes megvilágosulás az elmében lévő belső ellenségek legyőzése által érte el, és nem külső ellenségek legyőzése által. Tehát a drá, az ugye az tibetül ellenséget jelent, a csong, a csompa, az pedig győztes. Csong, az győzni. Legyőzni. De ez a drá, ez nem külső ellenség, tehát ő nem egy olyan ellenségen győztes, amelyek, tehát nem egy hadvezér, igaz? Ez nem a hadvezérek címe ez, hogy Drácsompa, hanem ez a Buddhák címe. Tudnélik, az igazi ellenségről van itt szó, ami pedig a belső ellenség. Mindazok a tényezők, amelyek a megvilágosulást akadályozzák, ezek az ellenségek. Tehát az önzés, és itt tovább. Következő, Yandakpar Zokvesanje. Ez azt jelenti, hogy a teljesen tökéletes, tiszta és teljes. Yandakpar Zokvesanje. Teljesen tökéletes, tiszta és teljes. Yandakpar, tibeti szó azt jelenti, hogy teljesen. Dzogpe, az azt jelenti, hogy tökéletes. Sanje, azt jelenti, hogy megvilágosult, vagy magyarra úgy is fordíthatjuk, hogy tiszta és teljes, hogyha a tibeti szót fordítjuk le szó szerint. Azt tudom, hogy két szóból áll, sang és gye. A sang azt jelenti, hogy megtisztult, vagyis tiszta, a gye az pedig kiteljesedett, vagyis teljes. Tehát tiszta és teljes, ez a Buddha megnevezése tibetiül. Aki beteljesítette a jó tulajdonságokat, bevégezte az érdemek halmozását, és elérte a teljes tisztánlátást, amit másról a bölcsességnek hívnak. A tisztánlátás a buddhizmusban bölcsességet jelent. Tehát a bölcsesség azt jelenti a buddhizmusban, hogy a valóságot tökéletesen, tisztán, hiba nélkül, torzítás nélkül látni, Minden jelenség tiszta természetét látni, nem úgy, mint mi közönséges lények, akik csak a jelenségek eltorzított vetületét látják, és nem a tiszta természetét. A Buddha azt is jelenti, hogy felébredt a nem tudás mély álmából, ugye, Buddha a felébredettet is jelenti, ugye, a bódi az a fölébredni, fölébredés, és a Buddha az, aki fölébredt, igaz? Tehát felébredt a nem tudás mély álmából, az ő elméje, mint egy teljesen kinyílott, virágzó lótusz, tökéletesen kiteljesedett, és ezáltal ismer mindent, ami megismerhető. Tehát a Buddhának nagyon mély, nagyon fontos jelentése van magának, ennek a szónak is. De az, hogyha ugye fordítatjuk szanszkritból, fordítatjuk tibetiből, de most itt főleg a tibeti fordításról van szó, ja, a szang tehát az megtisztulást jelent, megtisztulni minden negativitástól röviden, a gye az pedig azt is azt jelenti, és ez is nagyon fontos, hogy kiteljesíteni mindazt a értékes adottságot, ami bennünk van. Ja? Az emberek nehéz, ugye nekünk ezek új dolgok, és nehéz megérteni ezt, hogy mit is jelent a megvilágosodás. Ugye? Úgy gondoljuk, hogy valami egészen más, mint ami mi vagyunk. Bizonyos értelemben ez igaz, de bizonyos értelemben ez teljesen téves dolog. Tudni, ha megvilágosult állapot azt jelenti, hogy mindazt, ami rossz, bennünk van és rossz, azt meg, attól megtisztulunk. De mindazt, ami bennünk van és jó, azt viszont tökélyre visszük. Ezt kiteljesítjük a tökéletességig. Mert van bennünk egy csomó jó dolog. Csomó jó dolog. Tehát minden jónak a csírája bennünk van. A megvilágosult állapot csírája bennünk van. A megvilágosult kvalitások csírái mind bennünk vannak. A megvilágosult szeretet, bölcsesség, együttérzés, nagyszerűség, minden, tehát minden megvilágosult minőségnek a csírája bennünk van. Tehát a megvilágosult állapot alapvetően nem különbözik a mostani énünktől, vagy mostani állapotunktól. Alapvetően nem. Csak hát jelen pillanatban sok bennünk ugye a tökéletlenség, illetve sok szennyeződés, mondjuk így, azoktól meg kell szabadulni, és a jó dolgok pedig nagyon fejletlen állapotban vannak bennünk. Nagyon fejletlen. Bennünk vannak, csak nagyon fejletlen állapotban. Azokat pedig fejlesztenek. Ezt jelenti a tibeti számunk. Most az, hogyha szanszkritból fordítjuk, hogy Bódi és Buddha, ugye, az is nagyon tanulságos, mert az elsősorban azt jelenti, hogy a felébredett. Ez pedig mit jelent? Azt jelenti, hogy mi pedig alszunk. Ő felébredt, mi pedig alszunk. Mi még nem ébredtünk. Ja? Tehát a mi jelenlegi éber állapotunk, ugye egy részünk legalábbis ébren van, másoknak látszik, hogy ugye a sok csirke, meg a sok zöldba, ugye kicsit a megnyomta a lelkét. Lényeg az, hogy tehát többségünk azért elmondhatja magáról, hogy ébren van. Minden esetre ez a mostani ébrenléti állapotunk egy viszonylagos ébrenléti állapot. Viszonylagos ébrenléti állapot. Tehát ebből még föl lehet ébredni. Még ebből. Lehetetlen, de azt mondja. Tehát ugye ehhez képest az álom egy viszonylagos, ugye, illetve az álomhoz ez egy viszonylagosan felébredett állapot. Most ehhez a viszonylagos felébredés állapothoz még egy fokkal fölébredtebb állapotba is lehet kerülni, és ez pedig a Buddha állapot, a teljesen fölébredt állapot. Abból a perspektívából visszatekintve erre a mostanira, azt mondja, hát akkor aludtam. Akkor egyszer álmodtam. És az, amit én a világnak hittem, az nem volt másnak egy álomvilág. Tiszta álom volt az egész. Semmi nem volt abból igaz, valódi. mind a három. Ugyanolyan alaptalan káprázat, mint a valóságosan alvó embernek az álma. Összehasonlítva a fölérvett állapot beli tapasztalatokhoz, a tapasztalatokkal. Ja? Tehát ezt jelenti a bódi, a Buddha, a fölébredett, ezt a jelentést. Dicsőnek is hívják a Buddhát, ami a mi szövegünkből hiányzik, ami tibetül Pál Gyalava, illetve Pál Den, aki a, ez van ilyen szöveg, hogy Dishisepa Dajunpa Yandapa Zopesanje Pál Gyalava Sakyatopala Csafala, tehát ilyen szöveg is van, be van szíjózva, Zopesanje után be van, Pál Gyalava Sakyatopala Csafala, ilyen szöveg is van, a mi szövegünkben ez nincs, ez különböző hagyományok, különböző szövegeket használnak itt. Tehát ez a szöveg megvan minden hagyományban, de előfordulnak ilyen kis apró eltérések. De ez a dicső, a Pál Gyalava vagy Pál Den, azt jelenti, aki a létkörén teljesen jut, túljutott, és az isteni világokon is túl, elérte a végérvényes jóság állapotát. Ja. Tehát ez a dicső állapot, megdicsőült, dicső állapot. Ez a jóság nincs függő viszonyban a rosszasággal, a feltételes jón és rosszon túllevő végső, alapvető jóságot jelent. Ezután következik a Gyalva. Igaz? Pál Den és Pál Gyalva. A Gyalva az győztes, megint győztes jelent. Azaz minden szellemi akadályt legyőzött. Ezek tehát Buddának az itt felsorolt jelzői, mondjuk, vagy megszólításai. És utána jön a maga a neve, Sakyatthupa. Itt Sakyatthupa. A tibetiek azt mondják, nem azt mondják Sakyamuni, hanem Sakyatthupának mondják. Tupa az bölcset jelent. A muni az is bölcset jelent. Tehát ez le van egyszer a fordítva tibetiben. Sekje muni az szanszkrit, a sekje tupa az pedig tibetiben. Sekje tupa. Tehát a szakák, vagy sákák bölcse egy régi indiai harcos nemzetségnek leszármazottja, akik szakáknak hívtak, akikről tudjuk, hogy tehát ugye ugyanezt a népet a görögök szkítának hívták. Ja? És a tupa pedig azt jelenti, hogy bölcs tanító. Ez a neve és ezek a megszólításai Buddának, aki a jelen korszak Buddája, igaz? Tehát a mi korszakunknak ő a meghatározó Buddája. Nem az egyetlen Budda ő, de ő a meghatározó Budda. Tehát sok-sok Budda jött ő után. Ja? Ma is vannak Buddák. Megvilágosult Buddhát, megvilágosult tanítók, üzletlenek, sok néhánynak itt a fénykutat, illetve testnek. Ott van Guru Rinpoche, Milarepa, ugye, őszentségek Karmapa, Dalai Lama, Chamarpa, Szeketizén, akkor az ő testvére, Gyecümma, Konturint, hogyha Lamama van, akkor a Kagyű vonalnak a fő buddhái, ugye négy nagy régens, és a másik, ugye Kalurint, hogyha Berütyenzirint, hogyha és Okárint, hogyha és így tovább. Tehát ezek mind ugye megvilágosult tanítók, ezek mind buddhák. Csak Sakyamuni Buddha kiemelkedik mindezek közül azzal, hogy ő a korszak meghatározó buddhája. Tehát ugye az ő tőle ered a mi időnkben az a szellemi áramlat, vagy hagyomány, amelyet mi buddhizmusnak hívunk. Ja? De a mi időnkben ő tőle ered. De hasonló tanítások voltak más időkben is, amit viszont más Buddhát tanítottak. Buddha előtti korokban. Igaz? többi 34 Buddha különböző rossz tettek, különböző idetartamok alatt felhalmozott lenyomatait képes eltávolítani. Itt néhány példát felolvasok, mondjuk mindet nem érdemes felolvasni, valakit érdekel a részletek, hogy olvasgathatja ezt a küzetet. Dorje Nyimpo Raptu Dzsompa, ő a következő, igaz? Magyarra lefordítva, Vajra lényegiség által teljesen győzedelmeskedő. Ja? Ő is 10,000 nagy világ korszak negativitásaitól, rossz karmáitól tisztít. A következő Rincsen Vötrő, a fénysugárzó drágakő. Ő 20,000 nagy világ korszak negatív karmáit tisztítja. Utána jön Luangi Gyalpo, a nága szellemeken uralkodó király. Ő 1,000 nagy világkorszak negatív karmáit törli el. Következő Pao De, a hősök vezére, szintén 1,000 nagy világkorszak. Pelje, kinek ereje örömteli, 2,000 nagy világkorszak. Rincsen Me, a drágokó tűz, 2,000 nagy világkorszak. Rincsen Dao, drágokő holdfény, 8,000 nagy világkorszak. És így tovább. Tehát különböző ugye, számú nagy világkorszak rossz tetteinek képes le eltávolni. Aztán itt van Rincsen Dawa, drágokő hold. Ő az 5 azonnali hatású rossz cselekedetet tisztítja meg. Ugye? Ezek a legrosszabb, legsúlyosabb rossz tettek, olyanok, mint megölni a saját anyánkat, saját apánkat, azután egy buddhátnak a megsebezni, megsebesíteni, tehát sebet ejteni egy buddhán, stb. Ilyen legrosszabb cselekedet. Aztán Pejin például, a dicsőséggel eltöltő, ő a haragból származó cselekedeteket tisztít. Aztán Tangpa, a tisztaság, 10,000 nagy világkorszak alatt érzett ragaszkodásból származó cselekedetek lenyomatait képes eltávolítani. Azután ott van Vöpal, a dicső fény, ő határtalan idők óta felhalmozott rossz tettek lenyomatait képes eltávolítani. Nyangen Mepe Pal, dicső szenvedéstől mentes, ő a nem tudásból származó. Stb. Azután ott van Metok Pal, a dicső virág, a test összes rossz tettének a lenyomatait. A következő, Desinsakva Campel Vözer Nampar Rölpan Mönpar Kempa. A Tathagata, akit körben a tisztaság fényének sugarai öveznek, ez a neve, és aki látja az igazságot, ez az ő neve, ő a beszél összes rossz tettének a lenyomatait. És a következő Buddha pedig a Tathagata, akit körben lótuszfény sugarai öveznek, és aki látja az igazságot, a tudat összes rossz tettének lapangó nyomait képes eltávolítani. És így tovább. Ja? Tehát ezeket érdemes olvasgatni, mint ösztönzést. Ösztönzést. Tehát most ezt így nem olvasom végig, mert ezt ugye jobb, ha az ember maga olvasgatja. Buddha maga írta le a 35 Buddha megszólításából és a rájuk akárcsak egyszerű emlékezésből származó áldást. Magyarázata szerint az áldás nem abból származik, hogy elmondjuk a nevüket, hanem abból, hogy mindegyiket megszólítjuk, és akinek elmondtuk a nevét, a maga különleges módján segít minket és az összes lényt, mert erre mindannyian ígéretet tettek múltbeli életeik során. Rájuk és a képességeikre való emlékezés a rossz cselekedeteknek egy fontos ellenszere, amely a párosul a többi három erővel, a bizalommal, a megbánással és az elhatározással, biztos, hogy a rossz tettekből származó lappangó lenyomatot elfogadjuk. Ja? Tehát ugye az áldás abból származik, hogy mi megszólítjuk őket, és ők a fogadalmuk, az ígéretük ereje által tényleg megtisztítanak bennünket. Ez az áldás. Ez az áldás. Nem csak az, hogy elmondjuk. Ez a név elmondás, ez olyan, mint amikor valakit megszólított, hogy például azt mondom, Pista, te. Ugye? És akkor a Pista, minden Pista a teremben így figyel. Hány Pista van? Pista sincs a teremben. Mert jól eltaláltam. Így kell ezt. Tehát akkor minden, akkor a Pisták, kiszólt, mit akarsz, ugye? Tehát a név elmondás azt jelenti, hogy kapcsolatot veszünk fel valakivel, igaz? Megszólítjuk a nevét, kapcsolatba lépünk fel. Igaz? Tehát mi elmondjuk a nevét, mi szólítjuk az ő nevét, és akkor ő küldi az áldást. Igaz? Azt a bizonyos áldást, amelyet ugye a fogadalmáról megígért. És akkor most következik a vizualizáció, tehát hogyan kell ezt az egész dolgot megjeleníteni elménkben. A szutrában ezután következik a megbánás, amelyhez vizualizáció és további magyarázatok tartoznak. Több különböző vizualizáció közül most kettőt nézünk meg, amelyek közül tetszés szerint választhatunk. Mindkettőben Sakyamuni Buddha van középen, és körülötte helyezkedik el a többi 34 Buddha. Szemben velünk, ja, ezt most kell is képzelhetitek rögtön, ugye gondoljátok el ezt, ahogy mondom, mert akkor meg is marad esetleg a dolog, tehát ne csak a szavakat hallgassátok, hanem próbáljátok meg el is képzelni. Szemben velünk, magunknál kicsit magasabban, tehát az égben magasabban, jelenítsük meg az égben a középső alakú Sakyamuni Buddhát, elefántoktól tartott trónon ülve, amelynek gyöngyház fehér színe van. Na, mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy 8 elefántot képzeljünk el, igazi, szép, nagy, fehér elefántot magunkkal szembe, és ez a 8 elefánt tartja a trónt. Na, 8 elefánt. Hátán van maga a trón, az ülőke, igaz? A trón az ő hátukon van, ezt próbáljuk meg megjeleníteni magunkban most. Ja? És a trón maga gyöngyházfehér színű. Buddha gyémánt testhelyzetben ül, keresztbetett lábakkal. A gyémánt testhelyzet azt jelenti, ugye ezt szokták mondani a lótusz testhelyzetnek, ami hát bizonyos hagyomány szerint téves. Tudjuk, a gyémánt testhelyzet az abból áll, hogy először is a bal lábat fölrakjuk a jobb combra, és utána erre rakjuk rá a jobbat. Tehát a jobb lábat pedig rárakjuk a bal combra. Igaz? A lótusz ez fordítva van. A lótusznál a bal láb fölül, itt pedig a jobb láb van fölül, a gyémánt testhelyzetben is. És általában a buddhista, hogy mondjam, buddhák a vizualizációkban azok így ülnek, és mi is ezt próbáljuk meg megszokni. Hát, hogyha nagy jogi akarunk lenni, akkor próbáljuk meg megtanulni ezt a fajta ülést. Először tesszük a bal lábat a jobb combra, és utána erre tesszük rá a jobb lábat. Jó? Ez a gyémántes helyzet. Keresztetett a szerzetesi ruhában. Jobb keze, tehát a szerzetesi ruha az egy sárga színű ruha, ebben az esetben sárga. Tehát általában ugye bordó a szoknya, és sárga színű, ugye egy ilyen palást van a vállán. Jobb keze a földet érinti, ugye az ujjahegye, az ujjahegye a földet érinti, bal keze pedig kolduló tálat tart az ölében, amely színültig tele van a bölcsesség nektárjával. Ja? Hát a bal kezém az meditáció helyzetben, így igaz, a meditáció, mint amikor ugye valaki meditáció két kezét egymásra teszi, most a jobb kezet levesszük, a bal kéz viszont úgy marad. És ebben tartja ugye a meditáció, ezt a fordulót csészet így. És a jobb keze pedig a térde előtt ugye a földet érint. Szívéből 34 fénysugár árad ki. 10 fölfelé, 10 lefelé, 7 jobbra, 7 balra. Ha? Minden fénysugár végén van egy trón, amely fehér gyöngyökből van. Ha? Próbáljuk ezt megjeleníteni magunkban. Tehát Buddha ül a maga fenséges helyzetében, és a szívéből 34 fénysugár árad ki. 10 föl, 10 le, 7 jobbra, 7 balra, és mindegyik fénysugár végén van egy gyöngyökből való trón. Fehér gyöngyökből. A gyöngyök fehér színe a rossz tettek teljes megtisztulását jelenti. Tehát a fehér a tisztaság. Az elefánt, mint a legerősebb állat, azt jelképezi, hogy ez a gyakorlat az elme szennyeződéseit hatalmas erővel tisztítja meg. Tehát az elefánt, ami ül, az elefánt trón. Minden Buddának saját jellemző kéztartása van, tehát itt a 34 Buddáról van ugye szó. Testükből, erre vannak részletes leírások, most ezzel mi nem foglalkozunk, ez túl részletes, tehát van részletes leírás, vannak képek is, nem tudom, Taron van kép 34 Buddáról, itt nincs, azt is lehet tanulmányozni, mindenkinek más a színe, és mindenkinek más a kéztartás, és mások az attribútumok. Testükből ragyogó fénynektár sugárzik és megtisztítja minden lény, testét, beszédét és elméjét minden elkövetett ártalmas tettől és azok lenyomataitól, hasonlóan ahhoz, amikor a sötétség a fény hatására eloszlik. Tehát fény ragyog mindegyiknek a testéből, minden Buddának a testéből, ragyog, tündökölnek a Buddák, és fény sugárzik belőlük, és ez a fény minden lénynek, tehát a miénkért és minden más lénynek is a testbeszéd, tudat a szennyeződéseit, általános tetteket és azok lenyomatait mind megtisztítja. Egy pillanat alatt, ugye amikor meggyújtjuk a lámpát egy szobába, és volt sötétség, nincs sötétség. Miután ezt megjelenítettük, háromszor leborulunk, miközben a leborulás hatását növelő mantrát mondjuk. Könyvcsokunk a csazzalon, nem a hondos irénye, nem a hondos irénye, nem a hondos irénye szóval. Ezután kezdjük a szutrát recitálni, és közben a leborulásokat folytatjuk. Hát amikor ez a nyugnén nem így van, a nyugnén csak ülve olvassuk, és nem is mondjuk ezt a mantrát, ott ülve, itt, ott csak elképzeljük ezt, hogy borulunk közben, és hogy kapjuk tőlük a fényt, és a tisztított fényt és tisztulás végtelenül. Amíg a szöveget nem tudjuk emlékezetből, olvassuk el előre, és a leborulásokat végezzük el utólag. Befejezésként olvassuk el az egész szutrát még egyszer. Legjobb kora reggel és lefekvés előtt végezni. Tehát, hogyha külön ezt végezzük, mint egy napi gyakorlatot, ez a menete. Másik vizualizáció. Először kialakítunk egy nyugodt és összeszedett meditatív állapotot, amely a szilárd vizualizáció előfeltétele. Erről beszéltünk ugye tegnap, hogy van ez meditációval. Tehát a siné meditáció az mindenképpen a jó vizualizációnak az előfeltétele. Igaz? Majd megjelenítjük magunkkal szemben Sákjamuni Buddhát a 34 Buddha körében. Középen ül egy kicsit nagyobb trónon, mint a többi Buddha. Kicsit magasabban. Sakyamuni mindig kicsit magasabban. Itt is ugye azért van egy kis emelvényen van külön a Buddha. Mind a szobrát is magasabbra szoktuk tenni, mint a már többi szobrokat az oltáron. Ha otthon van oltáratok, azt csináljátok úgy. Tehát ha több szobor van az oltáron, akkor Sakyamuni mindig egy kicsit magasabban van a többi szobornak. Ja, kis emelvényen van. Tehát most itt a vizualizációban is így van, hogy Sakyamuni egy kicsit magasabban van a többi buddánál. Az összes Buddha trónja elefánt bőrrel van letakarva. Ami itt is a rossz tettek hatásának a nagy erejű megtisztítását jelenti. Tehát az elefánt ugye a legerősebb állat, itt arra gondolunk, itt az erőnek a jelképe, méghozzá a tudat erejének. Az elefánt a tudat erejének van egy jelen a jelképe. A négy fő irányban, elől, hátul, jobbra, balra van 7-7 Buddha. Valamint a fő alak felett is, és alatt is 3-3. Ja, tehát itt egy kicsit más a csoportosítás. 7 van minden irányban, és fölül, alul 3-3. Minden csoport olyan színű, mint az iránynak megfelelő Buddha család színe. Tehát a keleti oldalon, amely a felénk néző Buddha előtt van, tehát ugye Sekemoni felénk néz, felénk van fordul, és előtte van a keleti oldal, ez mindig így van minden vizualizációban, ezt hívjuk keleti oldalnak. Igen, neki valami jobb, igen. Buddha bal oldalán zöldek, mint Amoghasiddhi, délen a jobb keze felől pedig sárgák, mint Ratnasambhava. Tehát elől fehér, jobbra sárga, hátul vörös, és balra pedig zöld, igaz? Fölötte és alatta pedig aranyszínűek, mint ő maga. Tehát Buddha maga aranyszínű. Vizualizáljuk, hogy örömünket lelik bennünk, és együttérzéssel mosolyognak ránk. Ezt a csoportot számtalan Buddha és Bodhisattva veszi körül. Tehát a 37 Buddhát számtalan Buddha Bodhisattva veszi körül. Ezután elvégezzük a leborulásokat. Mikor leborulás közben lefekszünk a földre, ne időzzünk sokáig, azonnal álljunk fel. Aminek az a jelentése, hogy szilárd a szándékunk arra, hogy gyorsan elérjük a végső megvilágosulás állapotát. Ja? Nem szabad. Ez, ugye vannak, akik ezt nem tudják, és ugye fáradnak a borulás közben, lefekszenek, és akkor úgynevezett, hogy pihennek, ugye? Kinyújtózva oltár előtt. Hát vannak hagyományok, ugye, ahol ilyen hosszú leborulásokat végeznek, nem tudom én különböző hagyományok, hogy lefekszenek, és akkor úgy maradnak, és úgy imádkoznak, stb. De mi nálunk ez nem szokás, mi nálunk az van, hogy lefekszenek, azonnal föl kell állni. Szóval állva aztán lehet pihenni, vagy le lehet ülni, miután elvégeztünk egy borulást. Az elvégzés abból áll, hogy lefekszem, fölállok. Igaz? Utána lehet pihenni. De közben nem. Tehát amikor lefekszik, úgy maradok, az nem igaz. Miután elmondtuk a buddhák neveit és kértük a figyelmüket, az ártalmas cselekedetek megbánása következik. Hát a megbánás következik. Először sorban megvalljuk minden rossz tettünket, amelyeket ebben és számtalan előző életünkben követtünk el. Ide tartozik az is, ha mások ártalmas cselekedetei láttán örvendeztünk, és ha rossz tette, elkövetésére buzdítottunk másokat. Tehát itt most lapozhatunk a szövegben, ugye a buddhák nevét mind elmondtuk. Buddhák nevét mind elmondtuk, ez a negyedik oldal alján van, és a negyedik B oldal tetején kezdődik a következő. Mind a 35 Buddha és mindenki más, kik az univerzum összes szélájában és a 10 irányban lapoztak. Igaz? Itt elképzeljük, hogy a 35 Buddha és az egész világ számtalan sok Buddhája, Bodhisattvája itt van körülöttünk, és megszólítjuk őket. Tathágaták, árhátok, teljesen megvilágosultak, bhagavanok, mindnyájan, kik ott tartózkodtok, buddhák, bhagavanok, kérlek, hallgassatok meg. E szavakkal kérjük a figyelmet. Ezután következik az ártalmas cselekedet felsorolása. Tehát először ugye utra elején menedéket vettünk, utána ugye megjelenítettük a, illetve hát előre megjelenítettük a 35 Buddhát, utána mindenkinek elmondtuk külön a nevét, és ugye leborultunk előttük, megszólítottuk őket, és ugye a figyelmüket kértük. És most ugye a következő rész, ugye a köszöntés után, ez volt a köszöntés, ezután pedig jön a vallomás maga. Tehát kérjük a figyelmüket, figyeljenek ránk, most elmondjuk, hogy mit akarunk. Igaz? Köszöntünk, hogy elmondjuk, hogy mit akarunk. Igaz? Olyan ez, mint amikor az ember orvoshoz megy, és bemegy a szóval, és azt mondja, hogy jó napot, doktor úr. Igaz? Ez az első, ez a leborulás. Nem azt mondja, doktor úr, az a helyzet, hogy most vagyunk ott, igaz? Most azt mondjuk, doktor úr, kérem hallgasson meg, igaz? Ezután következik az ártalmas cselekedetek felsorolása. Ebben az életben és életeink kezdet nélküli sorában, a szamszára összes létformájában, mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a létkör minden zavaros elme állapotát, a hat világ mindegyikét bejártuk már számtalanszor. Ja? Ezt jelenti. Tehát életeink kezdet és vég nélküli során, kezdet nélküli sora, nem? Kezdet nélküli sora, sorában bejártuk a számtalan összes létformáját számtalanszor. Voltunk emberek, voltunk állatok, voltunk istenek, félistenek, pokollatok, érszelek, mind voltunk számtalanszor. Ez a fajta tapasztalat már a miénk. Rendelkezünk ezekkel a tapasztalatokkal. Ja. Elkövettem, hogy rávettem másokat. Ezekben a különböző állapotokban, igaz, és létformákban, elkövettem, vagy rávettem másokat, hogy elkövessenek. Vagy örültem, ha elkövettek. Olyan negatív tetteket, mint szemtárgyaknak tett felajánlásokkal való visszaérés, a szangának tett felajánlásokkal való visszaérés, a tíz irány szangája tulajdonának ellopása. Rávettem másokat, hogy elkövessék ezeket a negatív tetteket, és örültem elkövetésüknek. Érdekes módon ez van az első helyen, de ennek van egy nagyon fontos jelentése. Miért ez az első, amit megvallunk? Miért ezt került a legelső helyre? Tehát a szent tárgyaknak tett felajánlások. Szent tárgyak, ez a három drágaság, a Buddha Dharma Szangha. Tehát a Buddha Dharma Szanghának tett felajánlásokkal való visszaélésekről van szó. És ez az első, amit megvan. A stupában például el vannak helyezve különböző tárgyak, és ha azokból lopunk, az egy ilyen rossz tett. A stupa a menedék egyik forrását képviseli, a buddhák megvilágosult szellemét, a tökéletes igazságtestet, Sanskritul dharmakáját, amelyet közönséges lények nem látnak, ezért egy jelkép a stupa ábrázolja. Tehát az a Buddha megvilágosult szellemének a jelkép. A buddháknak egy másik arca a jelenéstest, Sanskritul a nirmanakája, az a test, amelyben a közönséges lények számára megjelennek. Tehát a buddhák megjelennek azért úgy is, olyan módon, hogy mi is láthassuk őket, és ez a jelenéstest, hogy miért van. Az emberek világában főként embertestet öltött tanítók mindenki által látható alakjában jelennek meg. A jelenéstestet általában festmények és szobrok ábrázolják, ezért ha a stupából bármit ellopunk, legyen az akár a legkisebb dolog, az súlyos rossz tettnek számít. Buddhájában például a gyerekek lopkodják a stupa elől a gyertyákat. Ezeknek a cselekedeteknek az eredménye a karma törvénye szerint egyedül az lesz, hogy a szegénységüket biztosítják maguknak a jövőre nézve. A karmapának van egy ilyen, ő mondta, a karmapa, a 16. karmapa mondta, hogy miért van az a sok koldus, meg az a sok nyomorult ember Buddhájában, azért mert ellopják felajánlásuk. Aztán újra születnek, és hát ilyen fokalakban születnek, ilyen fokalakban, folyamatosan rendszeresen lopják mindenféle gond nélkül, meg gondolás nélkül, lelkismeretfordulás nélkül lopják azok el, hogy felállások. Például amikor Katmanduban voltunk, most nem is tudom, legutóbb az hiszen, és ott van a nagy stupa, ugye a Bognáti nagy stupa, és akkor vittünk innen ilyen mécseseket, ilyen kis alumínium mécseseket, hogy hát azok sokáig fognak égni, vagy nem tudom én. Így raktuk ki, úgy mentünk körbe, és raktuk ki ilyen fülkékbe. Mire körbeértünk, egyik sem volt már a helyen. Úgyhogy akkor úgy kellett csinálni, hogy többen mentünk, és akkor az egyik gyújtotta, és a másik jóval hátrébb, és akkor látta, hogy a gyerek lopja, és akkor azonnal vitték el a gyereket. Azonnal vitték el. Mert különleges volt, ugye, úgy, mit tudom én. Mert ők is gyújtanak, azt nem tiszik el, ugye, milyen ottani mécseseket nem. Ezeket el, biztos eladták. Aztán vannak a majmok is, amik pedig a mécsesekben lévő olvat vajat. Megfogják a mécsest, eloltják egy üzét, és így megisszák. Ja? Forró, tűzforró vajat. Nem tudom, miért meg. Biztos, hogy nem meg. Előző életükben biztos, hogy pálinkáztak. Hozzászoktak. A második, a felsorolásban a szangától lopás, más szóval azoktól, akik erényre törekszenek. A gendűn az azt jelenti, hogy gendűn, erényre törekvő. A tíz irány szangája tulajdonainak ellopása, tehát a gyakorlók egész gyülekezetéről van szó. Ennek a cselekedetnek nagyon súlyos következményei vannak, mert nagyon nehéz megszabadulni a karmikus következményeitől. Nehezebb, mintha valaki a Buddha vagy a Dharma ellen vét. Még a négy erő alkalmazása ellenére is maradnak olyan következményei, mint fejfájás, fogfájás és így tovább. Ez azért van, mert egy szerzetesi csoport közös tulajdonának az ellopását nagyon nehéz úgy megvallani, hogy jelen legyen minden érintett. Tehát csak akkor lehet megtisztítani, ha az összes köztös tulajdonról van szó, ugye? Ez azt jelenti, hogy mindenkinek ott kell lennie, amikor az ember ugye bocsánatot kér, megvallja a tettét. Mert mindenki ér, igaz? Ha egy embertől lopunk, akkor neki kell megmondani, igaz? De hogyha ezer embertől lopunk, mindenki ugyanúgy részese a tulajdonnak, igaz? És ezért minden ezernek ott kell lennie. És ez nagyon nehéz. Tehát nagyon nehéz összehozni azt a sok embert, és tőlük ugye előttük vallomást tenni. Ha nincs ott mind az ezer, akkor nem lesz teljes a vallomás. Tehát marad karma nekünk, marad. Akkor vannak ezek a szövődmények, ahol hiába vallottuk meg, marad karma, mert egyszerűen nem volt ott mindenki. Mindannyiuk előtt kell megvallani tettünket, és mindannyiuknak egyenként kell visszaadni, amit elloptunk. Tehát ez azt jelenti, mindegyik egyenként. Ezért nagyon nehéz a megtisztulás. Akkor lesz csak teljes a tisztulás, ha minden érintett szerzetessel tisztáztuk vétségünket, illetve tartozásunkat. Ja? Ez volt tehát itt ezért kerül az első helyre a vallomáson, mert ez egy nagyon ilyen nehéz, húzós dolog. Tehát akkor elolvastuk itt ezt a részt. Szangának tett felajánlásokkal való visszaélés. Tíz irány szangája tulajdonának ellopása. Rávettem másokat, hogy elkövessék ezeket a negatív tetteket, és örültem elkövetésüknek. Az. Következő. Elkövettem az öt szélsőségesen negatív cselekedetet. Rávettem másokat, hogy elkövessék, és örültem elkövetésüknek. Na mi ez az öt szélsőségesen negatív cselekedet, amit úgy is hívnak, hogy az öt azonnali hatású tett. Ezek a következő. Első. Saját apánkat, vagy második, saját anyánkat megölni. Harmadik. Olyan megvilágosult lényt megölni, aki a létköréből megszabadult. Ez a harmadik. Negyedik. A szangában szakadást okozni. Ötödik. Egy megvilágosult lény vérét ontani szándékosan. Ez az öt. Azonnali hatású tett, vagy szélsőségesen negatív tett. Tehát ezek a legsúlyosabb cselekedetek. Az első három és az utolsó ritkán fordul elő. De előfordul természetesen, sajnos. Tehát a szüleinket megölni, és megvilágosultat megölni, és a Buddha vérét önteni szándékosan. Ugye ezek ritkában fordulnak elő. Viszont gyakrabban előfordul az ellenséges kérdés szítása a szangában, ami nagyon veszélyes, és nagyon kell vigyázni, hogy sose forduljon elő. Sok írásban az áll, hogy Buddha tana nem külső ellenségek által fog megsemmisülni, hanem belső ellentétek, széthúzások, nézeteltérések révén. Ezért semmilyen buddhista hagyományt nem szabad ellenségesen szembeállítani másokkal, mivel azok mind érvényes ösvények, amelyek ugyanahoz a célhoz vezetnek, és csak a felhasznált módszerekben különböznek. Azért vannak eltérések a módszerekben, hogy minél többen könnyen meg tudják találni azt az utat, ami nekik személy szerint megfelelő. És így sokféle képesség és adottságú egyén juthasson segítséghez. Ha valaki szektáns beállítottságú, vagyis a belső ösvény egyes hagyományai elmarasztalóval megkülönbözteti, az nem mutat más, csak az, hogy az ő szellemi látóhatára olyan széles, mint egy tűfoka. Tehát ez ugye a fő probléma, az öt azonnali hatású tett között. Az a szakadás, szítás, ellenséges pedig szítása és a szakadás okozása a szangának. Ugye hát sajnos olyanok vannak, ugye vannak csoportok, vannak irányzatok. És a csoportok és irányzatok között, ugye, akik nem értik az egész dolognak a lényegét, ugye nagyon könnyen ugye kialakulnak ilyen dolgok. Hát azoknak tudom, szerencsétlenek így meg így se tudják. Ja? Vagy az ő tanításuk nem jó. Az ő tanításuk az nem Buddha tanítása, csak ő ilyen dolgok kialakulnak. Hogy a mi tanításunk jó, az ő tanításuk nem mondja. Ilyen dolgok könnyen kialakulnak, ezeket felejtsük el. Csak arról van szó, hogy Buddha nagyon sokféle tanítást adott, és a tanításait mindig az adott résztvevőknek adta, és az ő képességeikhez mérte, és ezért, ha látszólag még ellentmondás úgy tűnik, hogy ellentmondás van közöttük, nem, nincs ellentmondás, hanem arról van csak szó, hogy egy lépcsőzetes, fokozatos utat tanított Buddha, és a dolgot összefüggésében kell nézni. Tehát vannak bevezető tanítások, vannak specifikus tanítások, specifikus hallgatók. Mindig. Buddha mindig így tanított. Tehát ő nem nyilatkozott ki végérvényes, egyetemes igazságokat, hanem mindig a buddhista tanítás mindig úgy történt, hogy tehát Buddha egyszerűen megvilágosodásánál már fölmérte azt a helyzetet, hogy hát ezt, amit én itt fölismertem, ezt így nem lehet átadni. Ezért az ő tanítási módszere nem a kinyilatkoztatás volt, az igazságok kinyilatkoztatása, hanem az volt, hogy elindítani másokat ugyanazon az úton, amit ő végigjárt, és segíteni őket ugyanannak az útnak a végigjárásában, hogy végül eljussanak ők is a végső fölismeréshez. De az az ő fölismerésük lesz. Tehát az igazságot csak így lehet megtapasztalni. Igazságot nem is érdemes kinyilatkoztatni, na ez az igazság, ilyen az igazság. Nincs jelentőség. Azt valaki elfogadja, valaki nem fogadja. De igazából senki sem tapasztalja meg azáltal, hogy valaki kinyilatkoztatja az igazság. Nem. Hanem buddhista tanítás, ez ugyan egy útmutatás ahhoz, hogy ugyanazt meg tudjuk tapasztalni, amit Buddha megtapasztal. Fokozatosan vezetett ösvény végigjárásáról van szó. Ja? Ezt nagyon fontos érteni. És ha ezt értjük, akkor nem fogjuk lenézni a többi buddhista irányzatot, akármit is tanítanak. Ami az tanítás valakinek is a hasznára válik, az igaz jó. Nem rossz. Ez tehát az öt azonnali hatású tett. Aztán folytatódik tovább. Igen. Az öt másodlagos rendkívüli rossz tett. Ez itt a szövegben igazából nem szerepel. Itt már rögtön a még javat csújjön, azt mondtam másikonnal. Igen, még javat csújjön. Tehát a tíz erénytelen cselekedet következik ott, de itt a kommentárban szerepel az öt másodlagos rendkívüli rossz tett is. Az öt másodlagos rendkívüli rossz tett. Első, fogadalom szegéssel rávenni valakit, aki szüzességi fogadalmat tart, tehát például egy szerzetes vagy egy szerződésnél elcsábítani. Megölni egy bódhiszatvát, aki jó lehetőségekkel rendelkezik a Buddha állapot elérésére. Harmadik, megölni egy nemes lényt, aki a tanulás útján jár, és még nem ért el a tanuláson túli állapotot, amikor már nincs szükség a több tanulásra. Negyedik, lopni a szangától, ötödik, a tisztelet tárgyait, buddhaszobrokat, oltárakat, sztupákat, vagy más különböző szemtárgyakat megsemmisíteni, megrongálni, lerombolni. Ugye itt nem arról van szó, hogy az ember, például van egy sérült szobor, és akkor az ember, azt úgy szoktuk, hogy bedobjuk például a Dunába, vagy egy nagyobb vízbe, ahol egy tiszta helyre kerül. Tehát itt nem erről van szó, hanem itt megrongálni, tönkretenni dolgokat. Szándékosan, persze, szándékosan megrongálni, tönkretenni, megsemmisíteni a jelkét, a tisztelet tárgyait. És ezután következik a tíz erénytelen cselekedet. Elkövettem a tíz erénytelen cselekedetet, belevontam másokat is a cselekedetekbe, és örültem bekapcsolódásoknak. Ez a következő. Ezeket ismerjük, igaz? A test, beszéd és tudat tíz erénytelen cselekedete a következő. A testnek van három, igaz? Az ölés, a lopás és a visszaélések a nem életben. Következő a beszédé, annak van négy, hazugság, rágalmazás, sértő beszéd és fecsegés. És a tudatnak is van három, a mohóság, a rossz akarat és a helytelen nézetek vallása. Ez a tíz erénytelen cselekedete. Ezekről részletesen nem beszélünk, mert olyan régen ezekről beszéltünk nagyon sokat. Ezek is megtalálhatók sok-sok forrásban, például abban a könyvben, amit délelőtt is említettem, a Tettok és Gyümölcs színű kiadványunkban. Ezeket nagyon fontos tanulmányozni, persze. Nagyon fontos. Ez az alapja az egész fejlődésnek. De tisztában van az erénytelen, a rossz cselekedetek, általános cselekedetek kell, hogy mit is adunk. Tehát ugye nem az a kerülendő rossz cselekedet a buddhizmusban, hogy csokoládét tenni például. Igaz? Vagy moziba menni, vagy diszkotékba menni. Nem rossz cselekedet. Szó sincs hozzá. Sokan ugye ezeket fölfújják, hogy már ezt nem lehet. Nem, itt le van írva, mi a tíz rossz cselekedet. Azt nem kell csinálni. Azt hiszem, borzasztó nehéz letartani. Ja? Borzasztó nehéz letartani. Ezeket. De ezt nem is tudják. Kitalálják az emberek, hogy nem szabad csoki tenni. Mert meditálom, és akkor azt mondja, hogy nem lehet meditálni, csoki. Ja? És az emberek önmagukat kínozzák, anélkül, hogy ahelyett, hogy gyakorolnának. Tehát nem szabad, vigyázni kell, nem kell privát darmákat kialakítani, és privát elképzeléseket. A Buddha darmáját kell követni, nem a saját fosztalanságot. Igaz? Ez a tíz erénytelen cselekedetről ennyit lehet mondani. És ezután következnek az úgynevezett előnytelen születési módok, amik nagyon fontosak szintén. Elhomályosulva ezen karmák által megteremtettem az újjászületés okát mind magam, mind más lények számára, a a pokolvilágukban, állatokként, prétákként, vallástalanországban, barbárok között, hosszú életű istenek világában, tökéletlen érzékszervűekként, téveszméket táplálókként és olyanokként, akik nem örülnek a buddhák jelenlétének. Ja? Tehát ezek az előnytelen, vagy mondhatjuk hátrányos születési módok, az az. Tehát alapvető ugye a pokolban születni, ez nem jó, igaz? Ezt nem is igen kell magyarázni miért, igaz? Tehát ott olyan erős a karma, és olyan sok a szenvedés, hogy, tehát nagyon-nagyon rossz a helyzet, igaz? Az állatokra ugyanez vonatkozik. Tehát állatnak születni nyilvánvaló nem jó, mert az ember nem tud gyakorolni. Éhes szellemekkel ugyanígy. Nagyon, nagyon sok a szenvedés, és tehát nagyon nehéz az élet, éhes szellem, és nyilván el vagyunk vágva a darmától. Vallástalan ország a következő. Ja? Tehát vallástalan országban lehet az embernek csodálatos, gazdag és hogy mondjam, gondtalan élete, de ha nem tud darmával foglalkozni, az egy előntelen születés, nem tud fejlődni. Ez azt jelenti, hogy központi országokon kívül eső terület ez a vallástalan ország. Ahol a darma nem él, ahol a Buddha tana nem ismert. Eredetileg India volt a központi ország, és aztán Tibet is az lett, amikor elterjedt ott a buddhizmus, és most mondhatjuk, hogy Magyarország is egy ideje központi országnak számíthat, mert jelen van az élő buddhista hagyomány. És lehetséges gyakorlat. A következő a barbárok, ami nem vadakat jelent, nem azt jelenti, hogy vademberek, hanem lehetnek nagyon kifinomult népek, csak nem hisznek a tettek visszahatásában, és így a megvilágosodás lehetőségében sem. Tehát nem is ismerik a karma tanítását, nem hisznek a karma tanításában. Hát ilyenek ugye a világ nagy része barbár mostanában, mivel hogy hihetetlen kifinomult módokon, de egy materialista szemlélet uralkodik, igaz? Tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy van, hogy mondjam, primitív körülmények között élünk, nagyon kifinomult körülmények között élünk, azonban nem hiszünk a megvilágosodásban, nem is gondolunk rá, nem hiszünk a karmában, minden szabad, tehát ugye lopni, csalni, ölni, minden szabad, és ugye a közben csak ugye a látszatot kell tartani, hogy milyen jó fejlődik, ugye, kifelé. De hogy titokban mit csinálunk, annak nincs jelentősége, ugye minden megengedett, meg a legtöbb használni. Tehát ez a barbár világ, igaz? Ezt így barbár világ. A hosszú életű istenek világában születni is előnytelen, mert az ott élő isteneknek olyan jó dolguk van, hogy nem gondolnak egyáltalán darma gyakorlására. Boldogan élnek, amíg meg nem halnak, ám a világuk a létkörében van, és mikor letelik az idejük az isteni boldogság birodalmában, újra folytatják a vándorlást a szenvedés állapotában. Olyan ez, mint amikor valaki hosszú időre elmegy szabadságra, ahol jó dolga van, de végül vissza kell jönnie, fűteni a kazán. Ja. Tehát elfogy a jó karma. Az istenek világában akármilyen jó dolgunk van, az csak karmikusan kiérdemelt boldogság, és nem egy megvilágosult, nem egy szabad állapot. Tehát a szenvedés köréből nem szabadultunk ki. Csak karma által kiérdemeltünk bizonyos könnyebbségeket, élvezeteket, jó körülményeket. Amikor ez a fajta karma elfogy, elhasználtuk, akkor vége a boldogságnak, és újra ott vagyunk a szenvedés világában. Következő, ha valaki vak, süket, néma vagy szellemi fogyatékos, az megnehezíti, vagy lehetetlenné teszi a darmával való foglalkozását. Téveszméket táplálók nem hisznek. Tehát itt ugye, itt inkább a szellemi fogyatékosokról van most már szó, mert a mai világban ugye nagyon sok segédeszköz rendelkezésére áll, ugye a vakoknak, vagy a süketeknek, tehát hogyha érzékszerű fogyatékossága van valakinek, akkor sok minden segédeszköz rendelkezés rá. Ugye a régi világon ez nem volt nyilván, tehát sokkal nehezebb helyzetben voltak. Úgyhogy itt inkább a szellemi fogyatékosokról van szó manapság. A következő, a téveszméket táplálok, nem hisznek a megvilágosodás lehetőségében, vagy tévutakat hirdetnek, és végül, akik nem örülnek a buddhák jelenlétének, ezek az elégtelen születési módok. Ja? Ezután következik az erények megosztása. Következő szavakkal. Minden megvilágosult Bhagavan, tekintsetek rám. Ja? Hol van ez? Azt mondja, elkövettem. Létárként vallástalan. Nem örülnek. Igen. Tehát ugye itt ezeket már, erről már volt szó, a szöveg többi részéről. Most a buddhák előtt, akik az eredeti tudással változik, együttélés személyé változik, tanúkká változik, minden tudó szellemükkel látnak mindezt a cselekedetet, megvallom és negatívként elismerem. Nem fogom azokat elrejteni, eltitkolni, és ígérem, hogy mostantól fogva tartózkodni fogok ezen negatív tettek elkövetésére. Ugye délelőtt ezeket tárgyaltuk. Mi, igen, itt vagyunk. Minden megvilágosult Bhagavan, tekintsetek rám ebben az életemben és életeim kezdetnétől során át a szamszara összes létfolyamában, hogy erénynek bármi gyökerét teremtettem. Ez tehát a erények megosztása. Itt kezdődik. Igaz? A legapróbb könyörületes cselekedet által is, mint egy falásnyi táplálékot adni egy állatként született lénynek. Ja, stb. Tehát itt minden erényünket összegyűjtjük és felajánljuk a legmagasabbnak, ami itt a buddhák igazság testét, vagyis szanszkritul a dharmakáját jelenti. Annak, amelynél nincs magasabb, ami az egységtestet, vagy szathálétakáját jelenti, a buddhák három testének az egységét jelenti. A legmagasabb felettinek ajánljuk fel, ami a gyönyörtestet, vagy szambolgatáját jelenti. A magasabb, legmagasabbikának, ami a jelenéstestet, a nirvánakáját jelenti. Ja. Tehát ennek mindnek pontosan meg van jelentése, ugye a dharmakája, a szvabhagyikája, Szambolgatája, Nirvanakája van itt felsorolva. Az igazságtest a buddhák megvilágosult szelleme, a gyönyörtest a megvilágosult beszéde, a jelenéstest pedig a megvilágosult teste, amelyben emberként megjelennek. Minden erény forrását felajánlom ezeknek, így felajánlom azt teljesen, a legmagasabb, tökéletesen megvalósult megvilágosításra. Ja? Tehát az erényeket nekik ajánlom. Először is. De? Utána jön az erény megosztása. Ahogy a múlt összes buddhái megosztották az erényt. Megosztani az erényt azt jelenti, hogy az összes lényel megosztani az erényt. Tehát nem tartjuk meg magunknak az erényt. Igaz? És itt ugye elsősorban a gyakorlás által gyűjtött erényről van szó, de minden másról is. Tehát minden jó cselekedet erényéről van szó. Ugye itt azzal kezdődik a tanítás, vagy ez a gondolat, hogy egy falásnyi táplálékot adni egy állatként született lénynek. Ezek nagyon apró dolgoknak tűnnek. Etetjük a madarak, kis madarakat, ugye? A berebeket, az a lénekes madarakat, amik nem a mi tulajdonunkat képezik. Etetjük a hangyákat, vagy a halakat a tóban, a Dunában. Ja? Vagy az erdő vadait. Tehát olyan lényeket, amelyek nem ismernek bennünket, és nem a miénk. Más a saját kutyánkat etetni, más a saját macskánkat etetni. Tehát ebből nagyon sok erény származik. Hát elvárás nélkül csináljuk. Pusztán azért, mert segíteni akarunk, és nem azért, mert abból nekünk bármilyen hasznunk is van. igaz? Tehát ilyen erényektől kezdve egészen a gyakorlás legmagasabb erényeiig ezt mind felajánljuk. Megosztjuk az összes lényel. Tehát ahogy a múlt összes buddái megosztották az erényt, ahogy a jövő összes buddái meg fogják osztani az erényt, ahogy a jelen buddái megosztják az erényt, ugyanúgy megosztom az erényt én is. Az erények megosztása nagyon fontos, minden gyakorlatot az erények megosztásával kell befejezni azért, mert a gyakorlás révén szerzett erényeket könnyű elveszíteni, ha nem osztjuk meg másokkal. A gyakorlás során kialakult erényes tudatállapot megszűnik, amikor harag vagy más erős, zavaros érzelem kél a tudatban, és abban a pillanatban az erényel is veszett. Ha nem osztottuk meg, nem ajánlottuk föl. Ha felajánljuk, akkor megmarad. Felajánljuk minden élőlénynek, és ezáltal nem lehet elveszíteni. Az erények felajánlásakor arra gondoljunk, hogy azt minden élőlény teljes megvilágosodása javára ajánljuk föl beleértve magunkat is. Ja? Ja, ez nagyon fontos. Tehát az erényt ki akarjuk sajátítani, magunknak akarjuk, vagy az érdemeket és erényeket magunknak akarjuk megtartani, az nem jó. Akkor nagyon könnyű elveszíteni. Hát a gyakorlásból, amikor abba adjuk a gyakorlást, befejezzük a gyakorlást, akkor van egy jó érzésünk, ez egy ilyen erényteli tudatállapot, igaz? És ha nem ajánljuk fel az erényt, akkor ennyi az eredmény. Ez az eredmény. Abba a pillanatban, amikor ez a tudatállapot megváltozik, elvesztettük az erényt. Elvesztettük az erényt. Mit vezetett azt? Magunknak akartuk megtartani, volt egy bizonyos jó érzésünk. Akkor valaki jön, és akkor mond valamit, és akkor ugye nem lesz. Harag. Jönnek az érzelmek. Akkor pillanatban megváltozik a tudatállapot, elvesztettük az erényt. Nagyon fontos, hogy gyakorlás végén rögtön felajánljuk. Közkincsé tesszük az erényt. Közkincsé tesszük, akkor nem lehet elveszíteni. Igaz? Megmarad. Ezután fontos megvizsgálnunk az erény természetét, és fel kell ismernünk a háromszoros ürességet. Ez egy nagyon fontos az erényekkel kapcsolatosan. Tudnilik, abban a hibában is eshetünk, hogy az érdemgyűjtés, az erénygyűjtés, de egy bizonyos önzés megy. Áttételesen mondjuk, tehát úgy, hogy azt mondom, hogy na, én most gyakoroltam, ilyen meg olyan dolgot csináltam, és ezáltal én több lettem, mint mások. Jobb lettem. Magasabb lépcsőre kerültem valakit, mint mások. Ha nem mások szemében, legalább önmagam szemében. Ja? Igaz? Tehát ebben a hibában nagyon könnyű beleesni. Ezért fontos, vagy hogy azért gyakorolunk, hogy érdemeket gyűjtsünk, és hogy sok érdemünk legyen, és akkor az ad nekünk egy büszkeséget, hogy na én most nem tudom, ennyi meg annyit gyakoroltam, és most én másodtál többet tarthatom magam. Ugye? Tehát ennek az elkerülése nagyon fontos. Ezért fontos megvizsgálni az erény természetét, és fel kell ismernünk a háromszoros ürességet. Az erény természete üresség, az erényt felajánló személy természete üresség, és az erény felajánlása cselekedetének a természete is üresség. Ez az erény igazi felajánlása. Ja. Ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy fogjuk be a szánkat, és legyünk szerények. Legyünk szerények. Hát ne legyünk olyan nagyra azzal, hogy érdemeket szerezzünk. Mert az érdem maga üresség természetű, mi magunk üresség természetűek vagyunk, akik felajánljuk az erényt, és a felajánlás cselekedete maga is üresség természetű. Ja? Hát nincs miért nagyra lenni bármi. Az ürességed, ez semmi. Ja? Nincs miért nagyra tartani magunk. Ja? Érthető ez? érthetőek? Tehát ez a gyakorlatban csak azt jelenti, hogy legyünk szerények, tehát ne tartjuk magunkat nagyra azzalunk. Gyakoroltunk is, nem tudom, hogy voltunk például nyomnén, és akkor elmondjuk mások, hogy nyomnén voltunk. Csak úgy érezzük, hogy most másoknak többen tartunk. Nem lehet többen. Nem lehet többen. Tehát névtelenül kell az almát gyakorolni. Ezt jelenti. Legyünk szerények is, névtelenül. Az a mi dolgunk. Senkivel nem tartunk. Még a legkevésbé se mondjuk, vezessen a gyakorlás oda, hogy mi abból valamiféle profitot akarunk, valami nyereséget, akár szellemi, akár világi nyereséget, profitot akarunk nyerni. Erre vigyázzunk. Ne azért gyakoroljunk, hogy mi gazdagodjunk. Azért, mert egyrészt, mert átgondoltuk a dolgot, és igazából nincs értelme mással foglalkozni, azért gyakoroljunk. Nincs értelme mással foglalkozni. Azért gyakoroljunk. Egyszerűen nincs választásunk. Eljutottunk odáig, hogy felismertük, hogy tényleg nincs értelme mással foglalkozni. És ez az emiatt nem lehet, tarthatjuk nagyra magunkat. Nincs választás. Van választásunk? Van? Tegye fel a kezét az, aki van választás. Holnap lesz választás, még nem. Hát ha az ember tényleg odafigyel a dharmára, akkor a dharma alapja az, hogy nincs választásunk. Most mit csináljunk? Ha nincs dharma, akkor minek van értelme? Nincs dharma. Dharma nélkül minden hiába valóságok. Nem? És akkor nincs mire büszkének lenni. Na, ilyen dharmanak való vagyok is, mert én különleges. Nem különleges dolog. Hát nincs választásunk. Igaz? Ha az ember éhes, akkor enni kell. Nincs választás, igaz? Csak az ember nem megy el, azt mondja, hogy ettem. Nagy dolog, ettem. Mi is ettünk? Minek elvett, amikor éhes volt? Mi van abban a nagy dolog? Ugye? Egyszerűen egy olyan szükséglet, amit csinálunk. Vagy elmondjuk, képzeljétek, voltam a WC-n. Óriási élmény volt. Ugye? És akkor elmondom, hogy ilyen meg olyan érzés, meg mit tudom, hogy ez volt, meg az. Hát, hogyha a dharma szükségletté válik, akkor nincs. Nem kell nagyra tartani. Szükséglet. Csinálnak, mert egyszerűen belső szükség. Nem? És végül jön az örvendezés. Az örvendezés, ugye három fejezet szutráról volt szó, a harmadik az örvendezés ebből, ami pedig így szól, megvallok külön-külön minden negatív cselekedet, és örülök mások erényeinek. Majd a szöveg úgy folytatódik, mint a hétágú ima, az összes összegyűlt Buddhához esedezem és imádkozom. Kérem, hogy hajtsák a dharma kerekét. Kérem őket, hogy maradjanak a szamszárában. Érjem el a fölmondhatatlan magasztos szent eredeti tudás állapotát. És egy rövid, összefoglaló vallomással fejeződik be. Kezdettelen időktől mostanáig elkövettem a 10 erénytelen cselekedetű, csak összélsőséges tettet, mert szellemem a tisztátalan érzelmek hatalmában volt. Mindezeket a negatív cselekedeteket most megbánom. Bármilyen negatív cselekedetet követtem el, külön-külön megvallom. Mindazokat megvallom, mindazok az ártalmas cselekedetek, amelyeket a nem tudás hatalom alatt követtem el, aztán bűnbánat elvégzése által tisztulja teljes. Röviden ez a három fejező szutra. Ja? Valakinek kérdése, vagy más mondani valója?